Sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai könyvemutatónkon. Külön tisztelettel köszöntöm Krónovek professzor urat, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának elnökét, Fodor Pál, a Bölcsészet Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Magyarics Tamást, az ELTE Bölcsészet Tudományi Karának professzorát, és utoljára, de nem utolsó sorban a kötet szerzőjét, szerkesztőjét, létrehozóját, Kecskés D. Gusztávot, a BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát. A mai rendezvény két intézmény és egy civil szervezet közös rendezvénye. Kecskés D. Gusztáv a kötet szerzője, illetve szerkesztője, a Történettudományi Intézet kutatója, és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont a könyv kiadója is. Mára már hagyomány, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja otthont ad egykor akadémiai, ma az Eötvös Loránd Kutatóhálózatba tartozó tudományos intézetek könyvbemutatójának, ezzel is támogatva és publicitást biztosítva a tudományos könyveknek. Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa civil szervezetként segített abban, hogy a 2018-ban megjelent értékes kötet a Brüsszelből tekintve titkos NATO jelentések az átalakuló Kelet-Európából 2019-ben elnyerje a NATO támogatását az angol nyelvű változathoz. Ma tehát a dokumentumon kötet angol változatát mutatjuk be. Ez az angol verzió remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a kötetben közreadott 8 NATO dokumentum, ami egykor bizalmas minősítésű volt, bekerüljen a korszakkal foglalkozó nemzetközi kutatásokba. Most pedig felkérem Krók Norbert professzor urat, mondja meg a magyar köszöntőjét.
Kedves kollégák, mindenki én is nagy tisztelettel üdvözlöm Önöket az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa nevében, és azt is szeretném elmondani, hogy amikor ez a tanács létrejött 1988-ban, Antal József Helmut Kohl segítségével hozta ezt létre, és azóta hosszú időn keresztül elsősorban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Európát Magyarországon népszerűsítse. Egy jó évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy talán most érdemes lenne ezt a dolgot megfordítani, és Magyarországot népszerűsíteni Európában. Egy néhány perc múlva ki fog derülni az, hogy miért mondtam el ezt bevezetősképpen. Én ahhoz a generációhoz tartozom, aki gyerekként átélte a II. Világháborút, általános iskolásként a kommunista hatalomátvételt, egyetemistaként 56-ot, és már fizikus kutatóként a többi eseményeket, amiknél valószínűleg már mindannyian részesei voltunk. 88 és 91 között, gondolom nem én voltam az egyedüli, aki kapkodta a fejét, hogy mi minden történik, és azon információk alapján, ami rendelkezésemre állt, sok mindent nem is értettem ebből. De gondolom, hogy ebben sem én voltam egyedül. Aztán úgy hozta a sors, hogy különböző európai funkciókban lehetett szerepem. Elnökölhettem a 90-es évek elején az Európai Fizikai Társulatot, tanácsadója voltam az Európai Főbiztosnak, alapítója az Európai Tudományos Tanácsnak, és ilyen módon azt is megláttam, hogy ezeket a folyamatokat, meg minket, milyen mozgással, az agykéreg milyen perturbációjával próbálnak értelmezni, leírni, beskatujázni. De azokat a folyamatokat, amelyeket ez a könyv tartalmaz, általában akkor nem ismertük. Elolvasva ezt a könyvet, pontosan inkább átlapozva, hogy legyek egyre őszinte, döbbenetesen tapasztaltam, hogy azok a dolgok, amik ebben a könyvben le vannak írva, mennyire hasonlítanak azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket én a tudomány területét gyűjtöttem össze, mondjuk a nyugat-európai kutatók gondolkodásából leszűrve azoknak a hátterét. Igaz, hogy egy kicsit a biztonság, egy kicsit a hadsereg, egy kicsit a háborúk gondolkodásmódjával, a stabilitás gondolkodásmódjával, de ugyanazok a gondolatok jöttek elő, mint amit én a tudományban tapasztaltam. És mikor azon gondolkodtam, hogy minek utána megjelent ez a könyv magyarul, miért kellett ezt Magyarországon angolra lefordítani, akkor ebben találtam meg a választ. Tudnék, nagy szükség van arra, és én úgy érzem, igen nagy hiány, hogy például, akiket jól ismerek a tudomány területén, egy kicsit mélyebben megmutassuk azt, hogy mi az a gondolkodásmód, ami a mi régiónkban van, miért akarunk mi hozzájuk kötődni, miért vagyunk néha kritikusak, miért gondoljuk néha másképp, magyarul azokat a feszültségpontokat, amiket most is érzünk, miért kreálták ezek a dolgok. Sőt, azt is meg lehetett ebből tanulni, és én is megtanultam ezt a tudomány területén, hogy hogyan lehet ezek ellen lépni. Úgy érzem, hogy ez a könyv ilyen szempontból is sokat mond, ezért én bevallom őszintén, hogy ezek után, hogyha kollégáimmal Nyugat-Európában találkozom, és olyan körökben leszek, ahol ez lehetséges, akkor ezt a könyvet fogom nekik ajándékba átadni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és azt kívánom, hogy akik még nem olvasták el, olvassák el, és adják tovább azokat a gondolatokat, amelyek ebben vannak, mert higgyék el, ez még mindig nagyon fontos. Köszönöm szépen!
Most pedig megkérem Fodor Pál főigazgató urat a köszöntője elmondására.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt szerző, tisztelt professzor urak! Ebben a társaságban én vagyok a kapuk tojás, aki igazából a tisztéből kifolyóan, illetve könyv létrehozásában való közreműködése miatt kap itt szót. Igazából elárulom, hogy Gusztáv ragaszkodott hozzá, kért, hogy legyek itt, nem tudom, hogy mi bölcsességet tudnék én ehhez hozzátenni, de hát engedjék meg, hogy egy-két gondolatot megkockáztassak, akkor én is. Hadd kezdjem azzal, hogy a 1945 utáni világtörténelemben viszonylag ritkák voltak azok a pillanatok, amikor a fő döntéshozó központokban és a világsajtóban Közép-Európára vagy Kelet-Európára figyeltek. Szóhasználat nem véletlen zavarat vagyok egy kicsit, mert erre nem még ki akarok térni, hogy miért vagyunk mi Kelet-Európa. Ilyen alkalom volt az 56-os magyar forradalom, a prágai tavasz 68-ban, vagy éppen a 88-81-es lengyel változások, a tömegmozgalom. De úgy tűnik, hogy igazából a nyugati világ és a világsajtó akkor hökkent meg igazán, amikor kibontakozott 1989-90-91, és iszonyatos sebességgel átalakult a világ, összeomlott a kétpólusú világrendszer, és mindenki kereste a helyét, kapkodott, hogy mi is történik itt, és mit kéne most csinálni. Hát ezt a nagyon nehéz időszakot világítja meg nekünk ez a dokumentum gyűjtemény, amelynek ugye a magyar változata 2018. decemberben jelent meg, részben ugye a mi kutatóközpontunk kiadásában, külügy önminisztériummal együttműködve, és amelynek annak idején csináltunk is egy bemutatót mi nálunk. Nagyon örülök, hogy most az angol változat is megjelenhet, mert csak csatlakozni tudnék Ró tanár úrhoz, hogy szóval ezt a politikai terminust használom, országimás szempontjától szükségünk van angol nyelvű változatára, és még pedig nagyon. Azt nem akarom elmondani, nyilván magyar is tanárom majd elmondja, hogy hogy keletkeztek ezek a jelentések, milyen szerkezetben, de lényeg az, hogy a NATO-ban időről időre fél évente, évente értékelték a helyzetet, és hát mi más tehettek volna 88-91 között is, mint lázasan értékelték azt a helyzetet, amely a mi régióban számukra is oly váratlanul kialakult. Hát mit is tudhatunk meg ezekből a forrásunkból? Hát azt, hogy a mi nekünk ünnepelt, és most ugye az évfordulóját üljük, rendszerváltás tulajdonképpen egy kényszer volt a nyugat számára, teljes megdöbbenés. Hogyha nagyon közösségesen akarnám kifejezni magam, akkor azt mondhatnám, hogy a nyugati világ irányítói egyszerűen betojtak, és el tudták képzelni, hogy mi lesz ebből itt rövid időn belül, már csak a nukleáris fegyverek esetleges idegen kézbe kerülése miatt is. Ezért aztán más se csináltak, mint lassítani próbálták a változásokat, és hát a saját tétjüket a posztkommunista elitekre tették, mert azt gondolták, hogy azok fogják majd a stabilitást elhozni. A rajtuk múlik, lehet, hogy nem is lesz semmi, de ahogy Borgi László kollégám kiváló monográfiájában kimutatta, tulajdonképpen itt mutatkozott meg a világtörténelmi rés, amikor a kis népek, így a magyarok és a lengyelek és mások csehek tulajdonképpen kikényszerítették a nagyoktól, hogy kövessenek bennünket ezen az úton, azon az úton, amelynek meghökkentő állomása volt az is, amikor ugye magyar javaslata felszámolták a Varsói szerződést, meg éppen azt javasolták Horn Gyula személyében, hogy lépjünk be a NATO-ba. Így aztán akkor még nem nagyon gondolta senki, de lehet, hogy Géza ezt másként tudja, mindesetre nekünk a nyilvánosság előtt így jelent meg. Aztán a vége az lett, hogy csak felvettek bennünket a NATO-ban. Amit akkor elképzelni nem tudtuk volna, különösen mi, akik még katonák is voltunk, és ugye a mi legfőbb ellenségeink mindig a különböző NATO egységek voltak, a mi konkrét ellenségeink azok mindig az olasz hegyi vadászok voltak ott Magyarország déli részén. No tehát azóta a NATO tagjai vagyunk, óriásit változott a világ, de kibővítve is, minthogyha nehezen találná a helyét, ezekben az anyagokban, illetve a bevezetőben olvashatjuk, hogy mennyi kiúlódás volt azon, hogy milyen irányba is menjen a NATO következő években, évtizedekben. 91 óta a politikai válságmenedzselés lett a fő feladat, egyfajta politikai szerepnek a vállalása, de nekem személyesen nagyon szubjektív megjegyzés, nem vagyok szakértője ennek a kornak, olykor úgy tűnik, hogy a NATO néha inkább oka lenne a válságoknak, mint a menedzselője, gondolok a közel-keleti válságra, vagy az észak-kelet, vagy az észak-afrikai válságra, sok buta döntés sikerült hozni, vannak stratégiai problémák, ugye mostanában híresült el itthon Magyarországon Macronnak a kijelentése, amit agyhalottnak fordítanak, bár látható, ez eredeti formulája nem így hangzott, de tehát, hogy valami program problémája van ennek a NATO-nak, nem nagyon találja a küldetését. Problémák vannak az értékelvűségével, hiszen ez mindig egy politikai értékeken alapuló katonai és politikai szervezet volt, de ha az ember például Ukrajnára néz és más ilyen területekre, akkor az értékelvűséget igen nehéz felfedezni benne. Ugyanaz a probléma megvan, ami régen is mindig megvolt, hogy ki is viseli a terheket, ezen veszekszik az Amerika európai szövetségeseivel, és hát akkor még nem is beszéltük arról, hogy az Európai Unió, Egyesült Államok, Törökország háromszögben mennyi ellentét tud egy szervezeten belül kibontakozni. Tehát rendkívül érdekes ezt az utat rég tekinteni utólag, hogy ez egy minket gyanakó szemmel néző nagy szervezet, miután integrált bennünket, hogyan használ bennünket, hogyan próbál csatasorba állítani bennünket azokban a politikai játszmákban, amelyeket nem mi javaslunk, de mégiscsak elszenvedői vagyunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a szervezet ez hátrányos Magyarországra nézve, Isten ments, hogy erre a következtetésre jussak, csak visszafelé nézve ugye már a bölcs megfigyelő szempontjából nézve a helyzet olykor egészen ironikus, és 88-91-ben el se tudtuk volna gondolni, hogy hova vezet ez az egész. Befejezésű pedig annyit hadd mondjak, jeleztem az elején, hogy a Kelet-Európa terminussal bajom van. A történészek, akik korábbi korszakokkal foglalkozunk, általában tiltakozni szoktunk, amikor Kelet-Európában raknak be bennünket. Én magam sem szeretem, de hát 45 után mi a szovjetblokk része lettünk, így Kelet-Európa része maradtunk, így is sikerült minket kategorizálni, és szerintem mindent meg kéne tenni annak érdekében, hogy ne maradjunk a kelet-európai kategóriában, hanem a régi közép-európai sárunkat valahogy megpróbáljuk visszaszerezni. Ezért én javasolnám, hogy a címadásnál ezt vegyük figyelembe, jó lehet egy angol nyelvű közönségnek, nyilván az ő szóhasználatát kell kínálni, tehát nem olyan könnyű ettől megszabadulni. A másik megjegyzésem pedig, szubjektív megjegyzésem az volna, hogy ezeknek az anyagoknak is van egy nagy tanulsága annak azok számára, akiket érdekel, hogy a saját országának, a saját nemzetének milyen a képe a világban. Hát mindig az derül ki, hogy mi nem figyelünk oda rendesen arra, hogy milyen a képünk a világban, sőt nagyon sokszor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a képünk ne legyen jó a világban. És éppen Jeszenszky Gézától tudjuk, hogy sorsdöntő történelmi pillanatokban a másikról élőkép milyen iszonyatos befolyást tud gyakorolni a nagy döntésekre, és bizonyos népek mekkora kárvallatja lehetnek annak, hogyha az önképük és a külvilág róluk alkotott képe között akkora az ellentmondás. Engem teljesen megdöbbentett, hogy a 88-89-90-ben Magyarországot nacionalista országnak bélyegzik, amikor a magyarok nagy része meg azt se tudta, hogy van Erdélyben vannak magyarok, bár éppen akkor kezdte meg tanulni. Úgyhogy ezek a látszatok úgy látszik minket kísérnek, és valahogy nem biztos, hogy mindig jó. választ adunk rá. Tehát csak támogatni tudom Tóth-tanár úrnak a gondolatát, hogy ezt a könyvet nagyon jó volt angolul kiadni, nagyon jó szembesíteni az akkori döntéshozókat, amik vannak, vagy az utódaikat, hogy hogy gondolkodtak erről az egész régióról, és ebben az értelemben segítenek minket jobban megérteni. Köszönöm szépen a megtisztelőséget!
Most pedig átadom a szót Magyarics Tamásnak a könyve mutatására.
Köszönöm szépen, csak azért jöttem ide, mert nem kell így lehajolni a mikrofonhoz. Mindenkit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, illetve felkérést, hogy azt a könyvet bemutathatom, ami hát természetesen a számomra a nagy öröm. Egyrészt, hogy megjelent, másodszor pedig, hogy nyomtatásban jelent meg, mert újabb van a nyomtatás, sajnos már nem annyira divatos, mint régebben volt. Három része bontanám, nem akarok nagyon visszamenni a türelmükkel. A bemutatást először a szerzőről mondanék pár szót, bár nem hiszem, hogy a megjelentek előtt be kell mutatni részletesen Keskis Gusztáv szakmai munkásságát, de ez egyfajta, mint régen volt a Miklócsában a kötelező kür, tehát egy kötelező kürként fogom végigfutni ezt. Utána a bevezetés, tehát Keskis Gusztáv általi bevezetésről és annak kapcsán mondanék néhány szót, egy-két gondolatot, amelyeket az által felvetett kérdések bennem mondjuk kiváltottak. Utána pedig magáról a nyolc dokumentumról, illetve az azokban foglalt megállapításokról. Természetesen a nyolc dokumentumot nem fogom részletesen ismertetni, azért van a könyv, hogy elolvassák, tehát túl hosszú is lenne, másodszor pékát nem lenne élendő. Keskis Gusztávnak a munkássága, hogyha a Magyar Tudományos Művektárát nézem, rengeteg tételt sorol föl, 122-t számoltam meg, de ez a hét végén volt, tehát azóta már növekedett ez. Keskis Gusztávnak a pályáéve rendkívül logikus és egyenes vonalú olyan szempontból, hogy a 45 utáni történelmmel foglalkozik, azon belül elsősorban Magyarország és Francia, ilyen nemzetközi szervezeteknek a működésével, illetve az ottani magyar álláspontokkal, kiemelten ez az ENSZ és 1956-os magyar forradalom, a Franciaország és Magyarország különböző aspektusokban, a francia a diplomáciai dokumentumok 1956-ról, a Suez és Budapestnek a párhuzama, a francia külpolitika 56-ban, a 56-os menekültek svájci befogadása, elséges, hogy francia svájcról van szó elsősorban, de ez csak az én gondolatom. Ezen kívül Franciaország és Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa, hogy most Fodor Pálnak a gondolatát, a felvetését kiegészítsen, valóban Közép- és Kelet-Európa, vagy valami hasonlót szoktunk ilyenkor mondani, beleértve különben a Franciaország és Közép-Európa, Kelet-Európa politikáját, a Trianon kérdést és a francia külpolitikát. Ebből láthatóan Keskis Gusztáv tulajdonképpen egyfajta hiánypótló szerepet tölt be, bár itt van körülbelül Garadnai Zoltán, és ugyancsak a francia-magyar kapcsolatokkal foglalkozik, de ugye a mainstream, az mondjuk a jelenlőket tekintve is inkább amerikai, Veszenfi Géza, a Frank Tibor professzor, Békés Csaba személyébe. Ezek mondjuk még a németes vonal is elég erős. A francia egy kicsit halványabb, bár a Történettudományi Intézetben nagyon erős és dicső múltra tekintett vissza a francia-magyar kapcsolatoknak a kérdésköre, illetve azoknak a kutatása, de úgy látszik, hogy Keskis Gusztáv ennek a a hagyománynak a méltó örököse. Maga a könyv egy rendkívül profi megszerkesztett munka, illetve az ijegyzetekkel, hiszen rengeteg olyan szereplő van, aki valamit ugye az ember gondolataiba ott van, de azért efemér szerepet játszottak sokszor. Az a közmondás, hogy 15 perces világhírnév volt egyik másiknak a sajátja, nagyon jó népmutató, és ami nagyon fontos, földrajzi népmutató, főleg, hogyha a külföldiekről beszélünk, mert hát ugye régóta tanítunk itt nagyon sokan, és többeket Frank Tibor professzor sokat panaszkodik arra, hogy a tanítványai a térképet nem ismerik. Tehát összekevernek sok minden. Most persze akkor ilyen olcsó poénokat előjön, hogy Bukarest és Bukarest, vagy az amerikai viszonylatban egy korábbi elnök Szlovéniát és Szlovákiát kevert össze, nem a mai különben, mert a mainak az első felesége Szlovákiában, a harmadik Szlovéniából, tehát feltett elő, tudja a kettő közötti különbséget. A bevezetőben, ahogy már korábban hallottuk, Kecskés Gusztáv nagyon klasszikusan megfogalmazza a nyugati félelmeket arról, hogy egy korábban létrehozott kétpólusú világ kezd felbomlani. Itt ugye szó volt arról, hogy a közép- és kelet-európai államok úgymond kicsit magukra találtak. Közismert kifejezés a policy taker és a policy maker, tehát a közép-kelet-európai országok általában a policy takerek voltak. Elsősorban az angol, illetve az amerikai-orosz viszonylatnak alárendelve. Amerikában másik kifejezés ez a Russia First Policy, tehát Oroszországnak a fénytörésében nézték az egész térséget, és annak megfelelően politizáltak, hát ennek megfelelően, hogyha ugye szó volt az értékekről, Fodopál némi érccel említette az értékeket. Egyesült Államoknak az egyik úgymond kedvenc állama hidegháború alatt Románia Ceausescuja volt, mert illetve politikusa, pontosan azért, mert Ceausescu mondjuk 68-ban nem vonult be a többiekkel együtt, és utána is úgymond borsot tört az oroszok orra alá, függetlenül attól, hogy milyen politikát folytatott a román pártvezetés, a falurombolástól kezdve sok mindenik, amiről különben itt szó esik ezekben a dokumentumokban, de nagyon aszeptikus módon. Erre fölhívnám a figyelmet azoknak, akik olvassák ezt a kötetet, hogy nagyon letisztult, hát úgy is mondhatnám, hogy szanitizált változatról van itt szó. Egyrészt Kecskés Gusztáv abszolút joggal megjegyzi, hogy ezek a szövegek anélkül készültek, hogy az igazi nagyok ehhez komolyan hozzájárultak volna nyilvánvalóan hírszerzéssel. Egyesült Államok, Nagy-Británia, Franciaország, Németország kevés információt csatornázott úgymond ebbe be. Tehát valószínűleg azért többet tudtak. Annak idején volt ez a magyarországi vetélkedő, hogy ki tud többet a Szovjetunióról, és általában válaszolt volt, hogy a CIA. Bár nem mindig ez volt az eset, de valószínűleg azért a CIA többet tudott ezekről az eseményekről, mint amelyek megjelennek itt a dokumentumokban. De eleve a dokumentumok nem elemző dokumentumok, hanem háttéranyagoknak készültek, tehát egyszerűen leírják az általuk látott folyamatokat, mindenfajta különösebb kommentár vagy értékítélet nélkül, ami aztán oda vezet többek között, hogy például Marosvásárhelyi 1990 márciusi etnikai összeütközéseknél hát meglehetős erős módon összemossák a két oldalt, tehát nem nézik azt, hogy kinek voltak jogos követelések, kinek nem. Egyszerűen ők, és ez egy másik visszatérő elem, rettentő módon féltek az úgynevezett nacionalizmus feléledéséről. Tehát etnikai követelések, és az etnikai követelések nem csak Közép-Európára vonatkoztak, és nem csak Magyarország szempontjából mindig a Szlovákiát, Romániát kiemelték, de természetesen a balti államok tekintetében, ahol különben a legnagyobb kisebbség az orosz lett, utána Ukrajna tekintetében, és még akár a közép-ázsiai ország tekintetében is, tehát a nacionalizmustól való félelem az ott munkált az agyakban. Feltetlen abban a meggondolásból, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy a második világháborúnak az egy kirobbant oka, vagy a fő kirobbant oka a nacionalizmus, tehát a nacionalista ellentétek voltak a térségben, és ezt mindenképpen el kell kerülni. Ronald Asmus, aki helyettes államtitkár volt az amerikai külügyminisztériumban, és gyakorlatilag ő volt az egyik fő ember, aki a magyar-lengyel-cseh NATO csatlakozást tárgyalta. Leírja egy olyan jelentet, amikor a 95-ben talán, tehát már a Bor kormány idején, egy kormányküldöttség Amerikából jött, hogy tárgyaljon a potenciális NATO csatlakozásra, és azt mondta, hogy illetve azt írta, hogy megálltak az ajtóba, és azt mondták, hogy uraim, hogyha kiejtik azt a szót, hogy Trianon, megfordultunk, és már itt sem vagyunk. Nem vagyunk kíváncsi a történelmükre, nem vagyunk kíváncsi a sérelmeikre, nem vagyunk kíváncsi semmilyen kérdésre. Mi egyedül arra vagyunk kíváncsiak, hogy itt nyugta legyen, kérdezik, béke legyen közép és Kelet-Európában. Az, hogy ez kinek és minek a sérelmére megy, az egy másodlagos kérdés. Azt hiszem, hogy azért nem akarok aktuálpolitikai dolgokat belekeverni, de mondjuk Ukrajnában, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, az az ukrajnai nyelvtörvény az amerikaiak számára egy ugye járulékos baleset mondjuk legfeljebb, és nem nagyon hajlandók komolyabb nyomást gyakorolni az ukránokra, mert nyilván van a nagy stratégiában egy Oroszországgal szemben nem teljesen baráti Ukrajna, nyilvánvalóan übereli a magyar érdekeket, az a 150 ezer magyar érdekét Ukrajnába, tehát ezek a politikák azért folyamatosak és megmaradnak általában. A kétpólusú világhoz azért annyi megjegyzést fűznék, hogy a kétpólusú világ már nem volt azért annyira kétpólusú a 80-as évek végén, hát erről rengeteg sok tanulmány született már, legalábbis politikailag, stratégiailag 72-es Kína felé, vagy Kína irányába történő amerikai nyitás, egy stratégiai háromszöget hozott létre, a gazdasági erőközpontok alakultak ki, Japán, Európai Közösség, Egyesült Államok és így tovább. Tehát ez a kétpólusú világ már nem volt teljesen kétpólusú, de hát mondjuk ez egy másodlagos kérdés. A másik dolog, ami még mindig a bevezetésnek tartok, szeretném azért hozzátenni azt, hogy a vezetés mondjuk 18-20 oldal az egész könyvben, az egész kötet, hogyha jól emlékszem, 290-tól mennyi, tehát nem fogok ilyen lassan haladni később, azért gyorsulni fog az ütem. A NATO jövője is kérdésessé vált. Tehát aggódtak a NATO jövőjéért. A NATO jövője többek között azért vált kérdésessé, mert hát a Szovjetunió megszűnt, bár ez már a tárgyalt időszakon kívül volt, de nyilvánvalóan már 91-ben lehetett látni, hogy itt volt a Szovjetunió. A NATO azért érdekes többek között, hogyha most csak az amerikai szempontot nézzük, és amelyik az amerikai szempontot ismerem talán jobban, mint a többi, mert a NATO az egyetlen olyan intézmény, amelynek révén az első államok úgymond európai hatalom. Tehát az, hogy most ugye szó van arról, hogy most 70%-ot fizet az első támok a NATO kasszába és így tovább, nyilvánvalóan ezt nem humanitárius alapon teszi. Az első támoknak nagyon komoly létfontosság érdekei fűződnek ahhoz, hogy jelen legyen Európában. Az, hogy milyen mértékben katonai, politikailag, gazdaságilag és így tovább, ez egy másik kérdés, de a NATO jövője ez ilyen szempontból is értékelendő és értékelhető. Hozzáteszi Keskés Gusztáv, hogy a NATO jövője nem csupán a balos zöld kritikáknak a keresztüzébe került, tehát köztudott, hogy Németországban volt elsőbben erősebb pacifista vonal, hanem reálpolitikai alapon is. Itt hát tudni kell azt, hogy a NATO csatlakozás, illetve a NATO bővítés az azért nem volt egy olyan egyszerű dolog, főleg a reálpolitikusok ellenezték. George Kennan, a feltartóztatási politika atya, a legnagyobb stratégiai hibának vélte a háború után, vagy olyan történészek, mint Geddes és a többiek abszolút mértékben ellenezték a NATO bővítést. Két-három dolog miatt, egyik, hogy szükségtelenül provokálja az oroszokat. A másik dolog, hogy az Egyesült Államok túl fog terjeszkedni, és hát nagyon divatos volt a 80-as évek végén ez a Kennedy-féle elmélet, a nagyhatalmak felemelkedés és sanyatlása, túl terjeszkedésbe aludódott, tehát túlzott kötelezettségvás külföldön, ami csökkenti a belső energiaforrásokra fordítató hát figyelmet. Tehát a reálpolitikusok ezt kifogásolták, ezen kívül, ami kiderült, hogy nem volt teljesen igaz, óriási költségekről beszéltek, 100 milliárd dolláros tételekről beszéltek, hogy ennyibe fog kerülni ez, és végül pedig föltették a kérdést, hogy ki akar meghalni Budapestért, és ki akar meghalni mondjuk Prágáért, és azért nem volt nagy tolongás, azért egy ember azért lássa be. Mindenesetre ez a fajta NATO jövőért is való aggódás is már ott bujkált, és hát nyilvánvalóan NATO-nak új missziókat kellett találni rögtön a 90-es évek elején. Lugar szenátornak az a híres mondása, hogy a NATO vagy teljesen kívüli missziókat vállal, vagy pedig ki fog menni tehát magyarul meg fog szűnni, és hát ezt látjuk az utóbbi egy-két évtizedben, a NATO keresi az identitását és a misszióját. Ugyanakkor a NATO belül egyfajta finom hangolás volt, tehát az, hogy még jobban eltolódott a NATO politikai szervezet felé való hát tendencia. Manfred Wörner volt egyik fő proponense, ez az, hogy Géza külügyminiszter úr tudna erről még többet mondani, aki különben azon kevés magyarok egyik, akiket a kötet megemlít, a horvát magyar kapcsolatoknak az összefüggésében. De hát nyilvánvalóan a Wörner főtitkárral Szeszki Géza személyesen is tárgyalt, tehát sokan autentikusabban tudja azt igazolni, hogy a NATO politikai szervezetté való átalakítása az nagyon kulcsfontosság, nagy szerepet kapott. De, ahogy Keskeny Gusztáv megjegyzi, ez már a Harmer jelentéstől 60-as évektől kezdődően elkezdődött. És akkor végül itt a bevezetésnek az utolsó egy-két megjegyzés, a NATO átalakításának három aspektusa. Egyrészt a katonai doktrinának a megváltoztatása, tehát Szovjetunió Oroszország megszűnik, mint fő ellenség, új feladatok, ez a területen kívüliség, a Ruger-féle megjegyzés, és itt jön a harmadik pont, ami gyakorlatilag a 8 dokumentumnak az anyagát képezi, a Kelet-Európa felé való nyitás, és ez gyakorlatilag a 8 dokumentumnak az anyaga. A dokumentumok 1987. októbertől 1991. októberig terjednek, tehát 4 év, 8 dokumentum, évente 2 jelent meg, mindig egy fél éves háttértekintéssel. Az Északati Tanácsnak készítették ezeket a dokumentumokat, ugye ez köztudott a politikai döntéshozatalnak a szerve. Itt volt egy politikai tanácsadó, a bizottsága, ezen belül jött munkacsoport, és egyik Kecskés Gusztáv megjegyzése szerint legfontosabb munkacsoport Közép- és Kelet-Európával foglalkozott. A dokumentumok nagyjából azon szerkezetűek, fontossági sorrendben, tehát egyrészt az általános trendeket és kilátásokat elemzik, röviden, majd ugye a pontokba szedve. Utána természetesen a Szovjetunió következik, külügy belpolitika, milyen változások voltak a Szovjetunió belül és a külpolitikára ez hogyan hatott. Nyilvánvalóan izgalmas évek ezek, a gorbacsovi perestrojka, a glasnost gyorsítás és így tovább, és hát nyilvánvaló az is, hogy nagyon komoly belső harcok mentek végbe. Ezeket megint csak nagyon távolságtartóan, de legalábbis elismerték szint meglehetősen pontosan elemzik az olyan összecsapásokat, mint a legfelsőbb szovjet öndéshozó szervezeteknek az átalakítása, a KGB szerepének a változtatása, illetve a változása, a Gorbacsov és a hadseregnek a szerepe, a Gorbacsov ugye a reform és a hadsereg általában a konzervatívabb, ortodoxabb vonalat viszi, és természetesen az az új politika, amit Gorbacsov az új jonnan kialakuló, egyre inkább nagyon függetlenségre vágyó országokkal, illetve országrészekkel szemben folytatott. Bár a balti államokkal kapcsolatban Gorbacsov eléggé merev álláspontot foglalt el, 1991-ben még fegyveres összetűzés is volt Litvániában halottakkal. Ugye akkor viszont hát köztudott a híres beszéde Kelet-Németországban, az NDK-ban, az NDK létrehozását 40. évfordulón, ahol hangsúlyosan azt mondta, hogy aki nem mozdul, az lekésik a történelem vonatáról, ami hasonló mondat, úgyhogy nem tudom teljesen pontosan idézni. Oroszul tanítottak annak idején, de az orosz órák során főleg a nimzó-indiai védelemnek a rejtélyeit sajátítottam inkább el, és nem az orosz nyelvet, ami most már sajnálom, de hát ugye akkor, ahogy a hadseregben mondták, a passzív rezonanciát választotta az ember ilyen ráoktroyált tantárgyakkal szemben. A második rész, tehát a harmadik rész ezeken a dokumentumokon belül, az egyes országokat veszi sorra, itt természetesen a Lengyelország azért kiemelten szerepel, nyilvánvalóan stratégiailag Lengyelország sokkal jelentősebb volt, plusz ugye már 80-as években eléggé komoly mozgalmak alakultak ki, szolidaritás a 80-as évek végén kerekasztal, választások ilyen igaz, hogy korlátozott jellegű csak a szenátusban, azt utána már az egész országban, illetve a Szejbe is szabad választások, és a természetesen a csehszlovákiai bársonyos forradalom, a magyar átalakulás, amely különben a legnagyobb hangsúlyt, ját meg is keresem, kétszerű oldalt, 1989 őszén kapta az MSZNP átalakulása, illetve MSZP válása során, és ott elemzik a MSZNP, illetve a MSZP belüli reformerők, Németh Miklós, Kozsgai, Nyersezső és az ortodox, az Beres János és többieknek a pozícióját. Ez a legnagyobb mondjuk terület, amit Magyarország kapott. És lassanként megjelenik Jugoszlávia is különben, amely kezdetben nem szerepel, de megjelent Jugoszlávia és a 90-es évek elején, mint különálló tétel. Ezen kívül Bulgária, Albánia, Bulgáriában is főleg a nemzetiségi kérdésről volt szó, a törő kisebbség, hogyha őtön kb. 10%, tehát ezt nem is nagyon merem említeni Fodorbányi jelenlétében, kiigazítva, hogy az 9,9 vagy 11 inkább, nagyjából annyi, mint mondjuk 10%. És ezen kívül, ahogy korábban említettem, ezeken az országok belül nagyon erős hangsúlyt kapnak a nemzetiségi kérdéseket, ahogy ők nem fogalmazzák, a nacionalista kérdések. A nacionalista kérdéseknél a magyar viszonyt néztem meg egy kicsit alaposabban, hogy engedjék meg nekem ezt a sovinizmust, vagy inkább azt néztem meg, és nem pedig az Azerbajdzsán és örmény konfliktust. És Magyarországra kapcsolatban különben, ahogy korábban hallottuk, kiegyensúlyozott objektív szikálleírások vannak. Én egy hibát találtam Magyarországra 1988-ban, mint a Magyar Köztársaságra utalnak Stahl-Bundónak a megválasztásával, ami egy kicsit később történt, de hát mondjuk ezzel egy a legnagyobb baj, mégis Bukarestet nem keverték össze. A magyar kapcsolatban elsőbben Szlovákia és Románia merül föl, és itt megjegyezném, amit már korábban érintőlegesen említettem, a Marosvásárhelyi konfliktust, amiről különben abban a hat hónapban keretkezett eseményekről nem írnak, hanem egy ciklussal később, tehát az őszi eseményekbe foglalják bele a Marosvásárhelyi kérdést, és itt mindössze annyit mondanak, hogy a magyar etnikai törekvések váltották ki a román nacionalista mozgalmak erősödését. Tehát, ahogy mondtam, a tyúkot és a tojást összekeverték, de ez jellemző általában, kicsit az angol, hogy a tenured, a különböző helyi nemzetiségi, etnikai kérdésekre. A legfőbb mondjuk elv az, hogy ne történjen semmi olyan, ami fölborítja ezt a fajta új világrendet, amit többek között George Bush elképzelt vagy nem képzelt el. És többek között itt nem csak az etnikai, hanem a függetlenségi dolgokkal kapcsolatban is azért egy-két dolgot meg lehet hegyezni. Említettem, hogy Kecskés Gusztáv 56-tal is foglalkozott. Én nem a francia, hanem többek között az angol dolgokat is kicsit megnéztem. És már az 56-os magyar forradalma kapcsolatban egy belső külbiztőmi angol feljegyzés arról lamentált, hogy mi lesz, hogyha a magyar forradalom győz, mert annak a következménye esetleg az lehet, hogy a Szovjetunió azt a következtetés vonja, hogy túl költséges lenne fenntartani a közép-európai jelenlétet, és hogyha visszavonulnának, akkor egy hatalmi vákum keletkezne, ami természetesen németek töltenének be, és ez pedig nem érdekel Nagy-Britániának. 89-ben hasonló kérdések merültek föl, Európával kapcsolatban is. Egy futballhasonlata lehet-e ítélni, hogy annak idején egy brit labdarúgó mondta, hogy a labdarúgás nagyon egyszerű játék, 22-en futnak a labda után, és a németek győznek. Na most sok ugye úgy mondják, hogy az európai is olyan, hogy hát 27-en, eddig 28-an, 27-en vitatkoznak, és végül az németek nagyjából megmondják, hogy mi fog történni, vagy mi nem történik. Tehát 56-ban is már ilyen nagy hatalmi, nagy stratégiai kérdések merültek föl. És aztán itt van ez a Bush beszéd, ez a kievi csirke beszéd, amit 1991. augusztus 1-én mondott el Kievben, ahol hát úgy általában arról beszélt, hogy hát nem szabad azért minden áron függetlenségbe rohadni. De most ezt Ukrajnában mondta el, utána az amerikaiak azt magyarázták, hogy tulajdonképpen az a Balkán országokra értette, de viszont akkor miért Ukrajnában mondta el Kievben? Nem pontos akkor, aki az ukrán függetlenségi törekvések erősek voltak. Tehát itt megint csak ez az Oroszország először. Tehát az amerikai politika alapvetően arra törekedett, hogy Gorbacsov pozíciót ne ássák alá. Tehát Gorbacsovval lehet együttműködni, de Gorbacsov pozíciót azért ne ássák alá. És Bush, amikor itt volt 1989-ben, akkor hát nem volt teljesen lenyűgözve az akkori ellenzék forrófejű jeivel, mert hát ők az amerikaiak inkább jobban szerettek volna a német Miklós Verhofstadt kommunistákkal együtt dolgozni. Végül még Magyarországgal kapcsolatban megint csak ez a szikár képviskörrel, vagy megközelítéssel, megközelítéssel vonatkozóan megemlíteném az 1990 őszi taxisblokádot, amit a NATO dokumentum kizárólagosan gazdasági kérdésként kezel. Tehát semmi fajta mélyebb elemzésben nem megy bele, kizárólag gazdasági összefüggés, gazdasági indítatás. Tehát ez nagyjából jellemző az egész dokumentum sorozatra. Nagyon-nagyon a tényekre szorítkozik. Nyilvánvalóan az elemzés az nem volt ennek a munkacsoportnak és ezeknek a munkacsoportoknak a feladata. Feltétlenül az ő feladatuk az volt, hogy egy jó használat összefüggő jelentést készítsek fél évenként pontokba szedve, egyes országokkal lebontva, a hangsúlyátadásokkal, hogy hol történtek érdekesebb dolgok, vagy radikálisabb dolgok, és aztán utána pedig a döntéshozatalai mechanizmus az már máshol volt, egy más szinten volt, de ahogy korábban hallottuk Klón Albert akadémikus úrtól is, Hodőpártól is, ez a kötet hihetetlen jó szolgálna azt, hogy meg tudjuk részbe mutatni a külföldnek azt, hogy mit gondoltak rólunk, a magyar változat azt, hogy külföld mit gondolt rólunk, és hát az utóbbival kapcsolatban azzal fejezném be, hogy azért eltagadja meg teljes mértékben azt, hogy Hamburgszakon végeztem. Robert Burnsnek van ez a híres mondása, hogy bárcsak a mindenható adná nekünk azt az adottságot, hogy kívülről is láthassuk magunkat, hogy hogyan látnak bennünket. Hát többek között ez a két kötet, az Iker kötet ebben segít, bár nem tudom, hogy Robert Burns-t mennyit olvastak akkoriban a döntéshozókat, ott tartok, hogy nem igazán sokat, de főleg nem eredeti nyelven, és ezért nem eredeti nyelven idéztem, mert az eredeti angol 18. századi skót társulásba írt szövegben leszem, hogy megfejtetetlen lenne mindenki számára. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és még egyszer szeretnék gratulálni Keskeny Gusztának mindenkit kötetért, a magyarért és az angolért.
Köszönöm szépen, én csak röviden szeretnék szólni. Elsősorban szeretném megköszönni a minden jelenlévőnek, hogy eljött és megtisztelte a jelenlétével ezt a könyvbemutatót, és külön köszönöm azoknak, akik itt a asztalnál ülnek rajtam kívül. Professzor úrnak, Fodor Pál főigazgató úrnak és Magyar is Tamás professzor úrnak, hogy ezt a könyv bemutatásában részt vettek. Szeretnék még nagyon hangsúlyosan megemlíteni, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközponton kívül a Hidegháború Történeti Kutatóközpont a könyvnek, az angol verziónak a másik kiadója, és Békés Csaba, aki itt körünkben jelen van, ő alaposan elolvasta a kéziratot, és megjegyzéseiket is fűzött hozzá, amiket aztán hát figyelembe is vettem a végső változat kialakításakkal, és ezt is köszönöm, hogy hát, ezt a fajta alapos foglalkozást a kötette. Az eredeti magyar, az első magyar változat, amely valóban tavaly december környékén jelent meg, abban is nagyon hálás voltam a kollégáknak, több kollégának is, a Történettudományi Intézetben dolgoznak nagy részt, akik nagyon sokat segítettek a különböző olyan résztémák megoldásában, mint amit a Magyarics tanár úr is említett, például, hogy különböző embereknek a biográfiáját, olyan emberekét, akik mondjuk szovjetunióbeli embereket, akik mondjuk nem olyan könnyű megtalálni még a Google segítségével sem. És tehát mindenképpen ez ilyen értelemben nagyon hálás vagyok a Történettudományi Intézetnek is, az ottani lehetőségeknek is, amelyet ez biztosított, és azoknak az ösztöndíjat adó szervezeteknek is, többek Magyar Tudományos Akadémiának, a Belgiumi Francia Közösségnek, amely lehetővé tette, hogy Brüsszelben utassak ezzel kapcsolatban, és még nagy hangsúlyra szeretném megemlíteni a külügyminisztériumnak a segítségét, amely a nyomtatott verzióhoz adott jelentős anyagi hozzájárulást, illetőleg ez a külügyminisztériumnak a 30 éve szabadon keretéből kaptam ezt a, vagy kapta a kötet ezt a támogatást, de már ezt megelőzően is a külügyminisztérium annak a dokumentációs főosztálya, illetve a NATO delegáció nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat megkaptam. Ezek a dokumentumok egyébként, amelyek megjelentek, ez a 8 dokumentum, ez még egyáltalán nem tartozik a NATO levéltár kutatható dokumentumainak a sorába, mert most körülbelül a 80-as évek első fele, vagy inkább az eleje az, ameddig egyáltalán kutathatók ezek a dokumentumok. Én 1952-ben találtam meg az első ilyen jellegű dokumentumot, amely fél évenként készül, Kelet-Európáról készülő jelentéseket tartalmazott, és már akkor is nagyon nagy lelkesedéssel figyeltem fel, a 90-es évek második vége felé, amikor először kutattam a NATO levéltárban, hogy milyen érdekes lehet ezeket a jelentéseket végig bogarászni, és hogy változott a NATO-nak, illetve a NATO jelentések és abból becsatornázott tudásnak a tudás hogyan változott az évek, évtizedek alatt, és akkor persze azt hiszem reménytelennek tűnt, hogy mondjuk az utolsó jelentéseket valahol meg fogom kapni, mert hiszen ugye ezek nyilván nem kutathatók, ezt a Brüsszelben is a tudomásomra hozták, tehát sajnos ezért vannak határai kutatásnak, de egyszer csak ugye különböző csodálatos események együttállása nyomán kaptam egy e-mailt, amelyben ezeket az utolsó jelentéseket megkaptam PDF formájában, angolul és franciául, és akkor gondoltam, hogy hát akkor érdemes ebből majd egy kötetet készíteni. És akkor még egyszer nagyon köszönöm mindazoknak, akik támogatták a munkámat, a családomat is beleértve, akiknek most nagy részt sajnos nincsenek itt, mert másik fontos eseményen vannak, de nagyon köszönöm nekik is ide messzi távolról, hogy elviselték, hogy egyrészt, hogy sokat voltam külföldön, másrészt meg, hogy sokat voltam a dolgozószobámban, és a ritkán bújtam ki, ami ezeket a jelentéseket elemeztem. Köszönöm szépen még egyszer a megjelenést!